Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Urunk, teljesíts be most ezt az ígéretet. Jelenjék meg közöttünk és bennünk a te dicsőséged. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hogyan tanít bennünket az ő megjelenéséről. Pál Filippiekhez írt levelének második fejezetéből olvasom az 5. verstől a 11. versig. Fennevezett helyről így szól Istennek igéje. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Istennek áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőség néked, Istenünk, aki nem csak a teremtésben mondtad, hogy legyen világosság, hanem adventi kegyelmet fényével is megajándékozol bennünket Jézus Krisztusban. Hála neked, hogy lelked által világosságot gyújtasz a szívünkben, az elménkben, egész életünkben, hogy meglássuk a te dicsőségednek ragyogását. Jöjj el hozzánk, jöjj a mi szívünkbe, Úr Jézus, mert te vagy a világ világossága. Tégy bennünket, tedd ezt a gyülekezetet fényed hordozójává, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látván a mi jó cselekedeteinket, téged dicsőítsenek. Akivel a Szentlélek közösségében élsz és uralkodsz, hogy az idők végén az egész világnak megjelenj. Könyörögve kérünk, tölts be bennünket a te kegyelmeddel, szent lelkeddel, áld és szentel meg a mai összegyülekezésünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek, a Filippi levélből olvasom az első rész 21. verséből. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Amen. Azok kedvéért, akik nem tudtak itt lenni az elmúlt vasárnapokon, hadd mondjam, hogy egy sorozatban vagyunk benne, mégpedig az Adventus Domini Jézus Krisztus eljövetele sorozatban. A keresztény hagyomány szerint négyféle eljöveteléről szoktunk beszélni. Az első kettőn már túl vagyunk, az első kettő arról szólt, hogy eljött Jézus Krisztus először testben karácsonykor. A másodiknak a témája az volt, hogy eljön Jézus Krisztus mindannyiunkhoz a megtérésünk pillanatában, amikor egészen közel jön az ég, és lehetőségünk van Jézus Krisztus mellett dönteni. Ma következik a harmadik, ez pedig arról szól, hogy eljön Jézus Krisztus hozzánk a halálunk pillanatában. Az első kettőt azt gondolom, hogy örömesebbnek érezzük, ennél a harmadiknál már pici szorongás van a szívünk körül. Nem is Jézus Krisztusban nem bízunk mi, hanem a halál gondolata az azt hiszem, hogy mindenkiben félelmeket generál. Hadd essen most erről néhány szó először. Miért nem szeretünk erről beszélni, miért irtózunk a haláltól? Mindenek előtt azért, mert számunkra felfoghatatlan és abszurd. Abszurd az, hogy tegnap még itt volt valaki, és mára meg nincs, itt hagyott, akivel együtt ballaktunk, füvet, fát, fényt, virágot, illatot, a kertet is, hol ültetett, az életet, a végeset. A halál mindig az életnek a végességére emlékeztet bennünket. Az életnek a törékenységére. Akár hány évesek is vagyunk, az élet minden pillanatban ki van téve ennek a veszélynek, és gyakorlatilag védtelen a halállal szemben. Az életet még meg lehet hosszabbítani, akármilyen nyomorúságosan is. De hogyha egyszer beállt a halál, akkor nincs az a forró szeretet, ami ezt megváltoztathatná, vagy nincs az az orvostudomány, ami ezt felülírhatná. Nem szeretünk ezért erre gondolni. Ennek az életnek a végső valósága a halál, és ezt tudjuk, ennek a jegyében zajlik gyakorlatilag minden, amin itt keresztül megyünk. Irtózunk tőle, mert nem tudjuk, hogy hová lépünk be. Azt tudjuk, hogy honnan lépünk ki, valamikor szeretnénk is kilépni ebből, mert sok a gondunk és a bajunk, de nem tudjuk pontosan, hogy hova lépünk be. Itt nincs főpróba, nincs lehetőségünk előre menni és lepróbálni. A halál közeli élmények sem stimmelnek, mert nem halál utáni élmények. Irtózunk tőle, mert átvág minden emberi kapcsolatot. Egyetlen egyet nem vág át, erről lesz majd szó, a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, de sajnos magunk mögött kell hagynunk mindenkit, akihez kötődtünk. És ami talán a legnehezebb a halál tényében, az az, hogy végleges. Visszafordíthatatlan folyamat. Ezért érthető az, hogy a gyászmunka, ami normális esetben egy vagy két évig tart az ember szívében, ha elveszít valakit, az egy komoly belső munka. Nem is bírnánk ki a gyászt és a halál tényét, ha ez egyszerre szakadna ránk, hanem a lélek is csak darabokban, kicsi részekben tudja közelengedni magához, amíg aztán feldolgozzuk, újra nyitottak leszünk, és képesek leszünk újra visszaállni a régi kerékvágásba, és kapcsolatokat, új célokat tűzni ki magunk elé. Testvérek, azt gondolom, hogy éppen ezért, mivel a halál ténye egy nagyon nehéz talány, és Jézus Krisztus nélkül nem is oldható meg, ezért nagyon fontos a harmadik adventi üzenet, hogy Jézus közel jön a halálunk pillanatában. Hogy nem leszünk egyedül az életnek ebben az utolsó nagy feladatában, hanem hajlandó oda is társul mellénk szegődni, és átsegíteni bennünket a túlpartra. A kérdés csak az, hogy őt várjuk-e majd oda. Vagy pedig valami nagy kaszásról gondolkodunk, elnézést a kifejezésért, vagy pedig a nagy semmire várunk, vagy azt gondoljuk, hogy abba csúszunk majd bele, vagy úgy gondoljuk, hogy elnyel bennünket az örök sötétség, vagy reménykedünk még valamiféle inkarnációban, vagy nem tudom, hogy hogy gondoljuk el, de ez a kérdés ma, hogy őt várjuk-e oda. Meg vagyunk-e győződve arról, hogy ő elég erős üdvözítő, nem csak arra, hogy az életen átvigyen bennünket, hanem oda is átsegítsen majd, és ott nekünk helyet készítsen. Testvérek, ilyenkor ilyen kérdések között érdemes odahajolni azoknak az életrajza fölé, akik hitben jártak és hitben haltak meg. A zsidókhoz írt levél ezt kifejezetten ajánlja is, és azt mondja, hogy nézzétek a hívő emberek életét, figyeljétek az életük végét, szó szerint így van a Bibliában, és kövessétek a hitüket. Figyeljétek, hogy hogyan köszönnek ki ebből az életből. És hogyha méltónak ítélitek őket arra, hogy követni való a hitük, akkor kövessétek át a hitüket. Nem tudom, hogy olvastam vagy hallottam azt a történetet, de nagyon szemléletes, ami arról szól, hogy egy Afrikában dolgozó misszionárus egész élete alatt senki nem tért meg azon a missziói mezőn, ahol ő volt. És amikor meghalt, akkor sorra jutottak hitre emberek, és sorra döntöttek Jézus Krisztus mellett. És amikor ennek valaki utána kérdezett, akkor elmondták a helyi lakosok, hogy hát mi vártunk. Kivártuk, hogy hogy megy el? Kivártuk, hogy hogy fog meghalni, lesznek-e félelmei? És mikor láttuk, hogy nem félt, hanem az a Krisztus várta, akivel ezt az életet is töltötte, akkor mi is úgy gondoltuk, hogy mi se félünk rábízni magunkat. Testvérek, most Pál apostolnak az egyik gondolatát olvastam föl, hogy ő hogyan gondolkodik erről. Kicsit hajoljunk most az ő életrajza fölé, és nézzük, hogy hogyan látja ő élet és halálnak a mesdjéjét, mit mond ő nekünk, ami ige számunkra. Azt mondja Pál, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Sokáig nagyon fura fickónak tartottam Pált, és azt gondolom, hogy egy első hallásra ez a mondat is elég furcsa. Miféle ember mondja azt, hogy a halál nyereség? Hogy gondolkozik az ilyen ember? Hát látott ez az ember valaha temetést? Látott gyászolókat, szomorkodókat? Hogy mondhatja, hogy a halál nyereség? Hiszen tudjuk, hogy az totális veszteség. Veszteség annak, aki itt marad, mert a szívének egy darabja szakadt ki, az életének egy darabja veszett el, sose lesz olyan az élet, mint előtte volt. És veszteség annak, aki elmegy, mert számára ez a világ, és annak minden lehetősége, gyakorlatilag kialszik egy csapásra, mint egy elhasználódott villanyégő. Miért mondja Pál, hogy neki a halál nyereség? Testvérek, ez a mondat második fele, és csak az első felével együtt érthető. A mondat első fele így hangzik, hogy nekem az élet Krisztus. Csak akinek az élet Krisztus, annak nyereség még a halál is. Csak ebben az egy esetben igaz ez a képlet. Minden más esetben a halál veszteség. De Isten matematikájában olyan különleges dolog, hogyha az örökkévaló Jézus Krisztus lakozást vesz az életünkbe, akkor az örökkévalóságba vonultunk bele. Akkor elkezdődött, elindult bennünk az örök élet csirája, és a halálból való kilépésünkkel gyakorlatilag csak az az örökkévalóság teljesedik ki, ami elkezdődött akkor, amikor vele szövetkeztünk, vagy szövetségre léptünk. Akiknek az élet Krisztus, azoknak a meghalás is nyereség. Mert az ilyen ember nem hátrafelé néz már, hogy mi az, ami elmaradt, mi az, amit elveszített, mi az, amiből kimarad, hanem előre néz, hogy mi az, amit megnyert, mi az, amit Isten neki készített. Sokszor hittanórán, amikor egy-egy ige előkerül, akkor olyan nehéz elmagyarázni gyerekeknek is, és felnőtteknek is, és magunknak is nehéz megmagyarázni isteni dolgokat. Sokszor a Biblia nagy eseményeinél azt érezzük, hogy a Biblia írója is csak úgy körülírogatja a dolgot, és úgy keresi a szavakat, és nem találja, mert ezek isteni dolgok. És azt gondolom, hogy itt is valami ilyesmi van, amikor azt próbálja megfogalmazni a Szentírás, hogy mi vár bennünket, hogy mit készített Isten, nem tudja megmondani. Csak azt mondja, hogy olyat, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt. Olyan találkozás várja, olyan vendégség, olyan fogadtatás várja azokat, akik Jézus Krisztusban halnak meg. Isten előtt drága az ő kegyeseinek a halála, és ő készül arra a találkozásra, ő is készül. Kedves édesanyák, gondoljatok magatokra, hogyha akinek nagyobb gyereke van, és jön haza egy távoli városból, meg az egyetemről, akkor mi mindent nem csinálnak az édesanyák, hogy elő legyen készítve a hétvége. Jó alaposan bevásárolnak, már előre megfőznek mindent, kész vannak a dobozok is, amit majd a gyerek elvisz magával. Testvérek, legalább ennyit feltételezzünk Istenről is, mint egy jó szülőről, hogy el van készítve az, amivel ő várja a hazatérőket, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, de készen van. És biztos ott vannak az aggodalmak a szívünkben, hogy hogy lesz oda út, megtalálom-e az utat, nincsenek szárnyaim, van-e oda híd, nincsenek érdemeim, mivel menjek? Testvérek, semmit nem tudunk, csak ezt tudjuk, hogy van megváltó. Ő jön, azt mondta, megígérte, hogy ő jön, és segít, és ő visz át oda bennünket. Olyan sok bizonytalanság van az emberben, és azt hiszem, hogy nem is kell tudnunk minden kérdésre a választ. Nincsenek még válaszaink, sokszor csak kérdéseink vannak. Egyszer Gyökösi Bandi bácsit kérdezték meg, idős ember volt ő akkor már, és megkérdezték, hogy nem fél a haláltól? Mit gondol erről? Tudja-e, hogy milyen lesz majd az ott? És azt mondta, hogy nem tudom, csak egyet tudok, hogy ahol Jézus Krisztus lesz, én is ott leszek, és nekem az elég. Ez biztonságot ad. Testvérek, ez a tétel, hogy nekem az élet Krisztus a meghalás nyereség, ez általánosságban nem igaz. Pál se úgy írja, hogy ez egy általános tétel, hanem azt mondja, hogy nekem. Nekem ez. És mindenkinek meg kell fogalmazni a saját maga számára, hogy nekem micsoda az élet, és nekem mi lesz majd a halál. Sokféle válasz lehetséges. Nekem az élet a munkám. Nekem szenvedés az élet, nekem a gyermekem az élet, nekem sodródás az élet, nekem szórakozás az élet, nekem a betegség az élet. Mindenkinek magának kell megfogalmazni, hogy mi nekem az élet, és azt is, hogy mi lesz nekem majd a halál. Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mondja Pál. Testvérek, aki Krisztus Jézussal járt, az számíthat rá a folytatásban is. A halálban gyakorlatilag egy dolog nem változik. Az Isten előtti helyzetünk és állapotunk. Lelkiképpen ugyanaz folytatódik, ami itt elkezdődött. Lelkiképpen ugyanaz megy tovább, amiben itt jártunk. Ezért fontos az, hogy jöjjön Jézus Krisztus, ő jöjjön. Nem csak akkor, amikor ott leszek már, azon a mesdjén, a határzónában, szívdobbanásnyira az átlépéstől, jaj, ne várjuk meg, hogy akkor jöjjön először, hanem jöjjön most. Jöjjön. És akkor is ő jöjjön. Mert ő az, aki otthonosan mozog, élet-halál mesdjéjének mindkét oldalán. Ő az, aki ismeri ezt az életet, meg tudja, hogy miről beszél, amikor a túlvilágról beszél. Ő az, aki húsvét reggel hatalmas győzelmet vett. Testvérek, gondoljatok bele, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az ereje. Szétfeszítette a halálnak a falát. Gondoljatok abba bele, hogy a halál a leghatalmasabb erő ezen a földön. Vigyázz bálunk, levesszük a kalapunkat és félreállunk, és utat engedünk neki, és nincs, ami szembeálljon vele. Semmi nem veszi fel vele a harcot. De Jézus Krisztus feltámadásának az ereje az nagyobb volt, mint a maghasadás. Részt ütött a halál falán. Jézus Krisztus feltámadásakor a halál volt az első szemtanú, aki ott volt, és nem az asszonyok. A halál volt az első, akinek le kellett borulnia a Jézus dicsősége és hatalma előtt. Testvérek, húsvét reggel nem volt tisztázatlan, hogy ki az erősebb. Ott kiderültek az erőviszonyok. Hát ő jöjjön, amikor én majd megyek. Ő fogja a kezemet. Az ő kezébe teszem az én lelkemet, és hajtom le a fejemet. Kevesebb nem elég. Jó lesz, amikor ott állnak majd persze a szeretteim, és úgy gondolnak rám, hogy megérte, hogy itt voltam, hogy ajándék voltam. De ő jöjjön, ő elég erős üdvözítő ahhoz, hogy megtartson engem itt, az átmenetben, és megtartson engem Isten színe előtt is. Neki adott minden hatalom menjen és földön. Ő az, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ő jöjjön. És akkor nem arról fog szólni az én életből való kiköszönésem, hogy vége van az életnek, hanem arról fog szólni, hogy kezdődik az örök élet. Nem arról fog szólni, hogy vége van a jónak, és minden szépség és jó mögöttem van már, hanem arról fog szólni, hogy minden szép előttem van még. Persze így kell lenni. Ide jönni, fiat nevelni, fészket rakni, megragadni vágyat és álmot, de aztán, amikor vége van, akkor szállni innen messze-messze, mert minden szépet és jót megtalál ott, aki Jézus Krisztusával érkezik oda. Olyan nagyon szeretem azt az igét, ami arról szól, hogy mindazt, ami halandó, elnyeli majd az élet. Most azt látjuk, hogy minden életet benyel a halál a végén. És azt mondja az ige, hogy az életnek a végső valósága az nem a halál. Minden, ami halandó, elnyeli majd az élet. És ennek az életnek a partjait, az örökké valóság vizei mossák minden oldalról. Testvérek, így kapaszkodjatok Jézus Krisztus örökké valóságába. Ő legyen most, és ő legyen akkor, amikor megyünk, jöjjön most, és jöjjön majd akkor is. Készülés közben az énekeskönyvnek egy-két éneke eszembe jutott. Érdekes, hogy mindegyik esti ének, de engedjék meg a testvérek, hogy végül felolvassak néhány verset ezekből, mert csodaszépen összefoglalják azt, amit én nagyon nehézkesen tudok elmondani. Ó, add, üdvöt keressük, ne a mulandót lessük, ne kössön fénye meg. Hagy egyszerűvé válni, és előtted élni járni, mint vidám boldog gyermekek. S ha jő a végső óra, fordítsd a kint is jóra, és adj szelíd halált. Ha innen elvezetsz te, ó, hadd jutunk egedbe, Úristenünk és jó atyánk. Már rám borul az éjjel, de biztatnak reménnyel ott fenn a csillagok, hogy engem is a mennybe felvisz az Úr kegyelme, ha a földtől megválhatok. A test nyugalmat áhít, és leveti ruháit, halandóság jelit, de Jézusom az égbe, öltöztet dicsőségbe, ha végső órám elközelít. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, magasztalunk téged a te hűséges helytállásodért. Köszönjük, hogy odaálltál az Atya elé, amikor megváltót keresett és vállaltad, és azt mondtad, hogy küldj engem. Köszönjük neked, hogy odaálltál a bírák elé. Köszönjük, hogy oda mentél a keresztre, vállaltad, és senki nem volt, aki segítsen. Egyedül csináltad, dicsőség neked ezért. Köszönjük, hogy mellénk álltál, amikor senki nem állt mellénk. Köszönjük neked, hogy mellénk állsz akkor is, és helytállsz értünk, amikor majd mennünk kell. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy ilyen hűséges Istenünk és megtartunk vagy, hogy ilyen megtartó született nekünk karácsonykor. Növeld a mi bizalmunkat, hogy teljes egészében merjünk minden dologban rád hagyatkozni. Bocsáss meg, hogy amikor üdvösségünket elvégezted, az olyan nagy dolog volt, és abban hiszünk, és az élet kicsi dolgait meg nem merjük rád bízni, és nem merünk kérdezni, és nem merünk tanácsot kérni tőled. Segíts, kérünk, adj nekünk több bizalmat, hiszen hit nélkül lehetetlen neked tetszenünk. Kérünk, áldj meg bennünket most így együtt. Köszönjük a gyermekek szolgálatát, köszönjük, hogy köztünk lehetnek. Imádkozunk azokért, akik most felnőtt konfirmációban részesülnek, áld meg őket is, köszönjük az eddig megtett útjukat, és köszönjük, hogy ez az út most itt végződött, veled, nálad a te házadban. Imádkozunk a gyülekezet betegeiért,
szenvedőkért, terheket hordozókért, magányosokért, kérünk a gyülekezet vezetőiért, te tanácsolj minket, hogy lehessünk a te néped, és mindenki számára legyen az világos, hogy mi a te néped vagyunk, és mi a te nevedet hívjuk segítségül. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.
Ünnepi istentiszteletünk részeként hallgassuk meg a gyülekezetünk általános iskolájának, a Jókai Református Általános Iskolának a műsorát, Orosz Tokár Edina énektanárnő karnagy vezetésével és a gyülekezeti kórus segítségével.
Édesanya meggyújtja az első gyertyát az adventi koszorún, gyermeke a gyertyafénybe néz.
Miért kell olyan sokáig a gyermek Jézusra várni?
Kérdezi.
A negyedik gyertya kilobbanásáig?
Minden szépre várni kell többnyire, feleli anya. A szépnek idő kell a növekedéshez, például amíg egy gyermek megszületik. Abban az időben az emberek sokáig vártak a gyermek Jézus megszületésére. Mikor jön már végre? Kérdezték. Mária, az édesanya is több hónapig várt, még világra hozta.
Rám is ilyen sokáig kellett várni?
Kérdezte a gyermek. Igen, természetesen.
Ezért is lettem olyan szép neked, és annak örültél?
Nagyon örültem, mondta az anya. A gyermek a gyertyalángba tekintett.
Együtt várni nem is olyan rossz,
mondta.
Oly jó Istenre csendben várni, Istennel rövid a messzi út, hisz nem csak az út a cél is ő, s nem veszít időt kivárni tud.
Oly jó Istenre csendben várni, gyermekként boldog önfeledten, nagy műve rejtett, s titok úgy is, amit cselekszik keze csendben.
Oly jó Istenre csendben várni, a világ bármit is felelne, Ajándéknál is nagyobb néha a várás győzelmes kegyelme.
Advent második vasárnapján az angyal észrevétlen. Végig megy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében.
Szeretet, nem lenne szabad róla írni, szólni, hiszen olyan természetes, mint az élet. Ám magad is tudod, két szemünk látását úgy megszoktuk, hogy nem is örülünk neki. Így, ha ma szeretünk, szerethetünk és szeretnek, megszokottnak vesszük, és elfelejtünk örülni. Pedig a szeretet új örömet szül. Hát szeres, 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 szeres.
Az lehet, hogy nem szeretnek, elbírod viselni, de az már elviselhetetlen lenne, és megtiltani sem lehet, hogy ne szeress. Szeress, az öröm, a szeretet minden pillanatában a tied.
A jó Isten hozzánk sohasem szólt szebben, soha meghatóbban, mint a szeretetben. Szívünk dobogása, az Isten beszéde, megérti a földnek minden nemzetsége.
Minden falat, amit megfelezel mással, fölér Isten előtt egy-egy imádsággal. S míg födeled, védőn hajlik az árvára, ha szalmafödél is az, az Isten háza. Mert az Isten hozzánk sohasem szólt szebben, mint a fülülő édes szeretetben.
Ajtót nyitok, Uram, szüles meg bennem, ó, kicsin zug a szívem, de épp neked való. Nincs aranyos zára, se gyémántos ágya, de van forró, tiszta, érted égő vágya. Ajtót nyitok, s várlak, készítem a helyet, imám balzsamával behintem azt neked. Lelkem, s vágyam sejmét szövögetem csendben, betakargatnálak, mint rég Betlehemben. Ajtót nyitok, jöjj be, szüles meg hát bennem, szánd meg gyermekedet, mondd, még mit kell tennem. Szüles meg és maradj örökké királyom, karácsonykor, így lesz teljes boldogságom.
Legenda egy angyalról, aki nem akart énekelni azon az éjszakán, amikor mennyi és üregek sokassága jelent meg a pásztoroknak. Az Isten dicsőítő hatalmas kórusban egyszer csak elhallgatott az egyik angyal, mint hogy az angyalok rendkívül finoman éreznek mindent. Szomszédai mindjárt észrevették, hogy ez a társuk elhallgatott. Csodálkozva néztek rá, és nagy meglepetésükben ők is elhallgattak. Aztán tovább terjedt a csodálkozás és az elnémulás, mert már zavart támad az egész kórusban, de szerencsére a sokat tapasztalt, engedelmes fűangyalok felerősítették hangjukat, és így a földön semmit sem lehetett észlelni a kórusban támadt pillanatnyi zavarból. A kórus vezető fűangyal odaszólította magához az elnémult angyal, és kérdőre mondta, hogy miért hagyta abba az éneklést. Az így válaszolt.
Én nagyon szeretek énekelni. Erősen, tisztán énekeltem, még azt is, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. De amikor az következett, hogy és a földön békesség, ezt már nem tudtam énekelni, mert látom azt a sok-sok békétlenséget, amin betölti az egész földkerekséget. Nincs békesség, és nem is lesz a földön békesség. Kedves arkangyal, nézz körül te is a földön, és lásd meg, hogy milyen sok katona és fegyver van minden országban. Szabad ebben a háborgó világban a békességről énekelni?
Igaza van, mondották néhányan a közeli angyalok közül, akik hallották ezt a kihallgatást. A főangyal megdargálta őket, és megparancsolta, hogy énekeljenek tovább. Az elnémult angyalhoz pedig így szólt.
Megértem az engedetlenségedet, mert tudom, hogy szomorúság és jó akarat van mögötte. Igazad van, most nincs békesség a földön, de annál hangosabban és boldogabban énekelhetjük. Megszületett az Isten fia, aki elsegíti majd az emberiséget arra, hogy megtalálja végre az igazi békesség útját. Előbb-utóbb elhatalmasodik majd a földön is, azaz Isten szeretetből, hosszú tűrésből, megbocsátásból születendő tiszta béke, amit Urunk küldött a mennyei világból, a földre. Most éppen a kicsi gyermek alakjában, életében, szolgálatában.
Azt kívánom, minden nap karácsony legyen. Azt kívánom, minden szív legyen Betlehem. Azt kívánom, égi hang hassa lelkem át, s zengjen néked Jézusom, hálát, sozsannát.